Amikor azt a feladatot kaptam, hogy Kármán Tódorról és annak örökségéről tartsak előadást, akkor az első gondolatom az volt, hogy miért ünnepeljük mi régi nagyjainkat. Ugye most az ünneplésre az alkalmat az adja, hogy 50 éve volt halálán, 50 éve halt meg. És akkor rátaláltam egy, mert hiszen az ember az egy önző lény, ez az egyik fő lényege, hát akkor régen meghalt emberekkel miért törődünk? Azt mondja, hogy Emersonnak van egy mondata, ezt olvasom, mert az ember, ha idéz, pontos legyen. Minden egyes ember, akivel találkozom, feljebb való nálam, valamivel, így hát tanulok tőle. Azt hiszem, hogy itt van a lényeg minden ilyen ünneplésben. Hogy az olyan emberekről, akikről úgy érezzük, meg kell ünnepelni, tehát egy Bánki Dónátról, egy Cipernovszky Károlyról, egy Neumann Jánosról, jelen esetben egy Kármán Tódorról, akik tényleg rendkívüli emberek voltak, rengeteget tudunk tanulni. Én azt hittem, hogy Kármán, több mint 50 éve vagyok a repülőiparban, és azt hittem, hogy Kármán Tódor tevékenységét ismerem. Hát állandóan használtam a képleteit, az irodalmát, szóval úgy, hát én azt őt ismerem. És amikor elkezdtem végignézni, akkor megdöbbentem, mert nem egészen más, hanem egy sokkal színesebb, sokkal nagyobb egyéniséget találtam, és egy sokkal bővebb örökséget, mint amire először gondoltam. Ugye ezen a képen, amit most itt látunk, ugye a életének, hogy így mondjam, a hivatalos csúcspontján látjuk, amikor Kennedy elnök 1963-ban átnyújtja neki a, majdnem azt mondhatnám, hogy a neki kreált akkor legmagasabb amerikai tudományos kitüntetést, azért a munkáért, amit az űrrepülésért és általában a tudományért tett. Itt látjuk a szobrot, a bélyegeken szereplő embert, de én nem erről a Kármán Tódorról szeretnék beszélni. Én erről a Kármán Tódorról szeretnék beszélni, akit itt látnak. Aki odaáll a repülőgép szárnyán, berepülés során, és számolja és rendezi a problémáikat. Aki, amikor egy nemzetközi kongresszuson érvel, akkor egy élettel teli, életvidám és az életet igenlő ember. Ez hallatlanul nagy örökséget hagyott ránk, tudományos publikációkban, könyveiben, szervezetekben, amiket alapítottak, és amit mai napig is működnek, és talán legnagyobb mértékben abban az emberi habitusban, abban a viselkedés módban, ott tudunk a legtöbbet tanulni róla. Ugye a tudományos eredményeit azt úgy elolvashatjuk, azt egyetemen tanítják, ezt meg lehet tanulni. De azt nézzük meg, hogy mi állt ezek mögött, mi volt ami ezeket összehozta. Nézzük meg az embert, ugye? Kármán Mórnak, Tódor nevű gyermeke 1881. május 11-én látta meg a napvilágot. Négy gyerek közül ő volt a harmadik. Apjuk, erről külön meg kellene emlékezni, mert majdnem, hogy azt mondom, hogy hasonló jelentőségű ember volt, ha nem is nemzetközi tekintetben, mint a fia. Ő volt a magyar iskolaügynek a megteremtője. Eötvös József felkérésére ő alakította ki azt a középiskolai oktatási rendszert, ami nem számtalan, de tizen sok magyar Nobel-díjassal bizonyította, hogy a világ egyik legjobb oktatási rendszere. Az megint más kérdés, hogy mi nem abból tanulunk, ami nálunk jó, hanem megpróbáljuk külföldről behozni azt, ami lehet, hogy nem is annyira jó. Annyira jól dolgozott, hogy 1907-ben Ferenc József nemesi előnevet adott neki. Szőlős Kislaki néven, Kármán Tódor erre rettentően büszke volt, mivel hogy általában ugye külföldön működött, tehát a német von előnevet rakta a nevéhez, általában úgy is ismerik mindenütt, hogy Theodor von Kármán. Matematikai csodagyerek volt gyerekkorában. Kérem szépen, 5 éves korában 5-6 jegyű számokat szorzott és osztott fejben. Na most, és ez biztos, hogy nem azzal a módszerrel csinálta, ahogy mi az iskolában megtanultuk a szorzást vagy az osztást, mert ezt nem lehet így megcsinálni, hogy kidolgozott magába egy algoritmust erre, amit aztán később elfelejtett, majd szó kerül rá, hogy miért. De már ilyen volt. Na most az apja először is nem szerette a csodagyerekeket. Másodszor pedig nem látott jövőt a matematikában és a fizikában. Ebben nem volt egyedülálló, mert a 19. század végén az volt az általános vélemény, hogy a fizikában, matematikában olyan nagyon sokat már nem lehet elérni, mi már mindent tudunk, van néhány apró zavar, ugye nem tudjuk pontosan megmérni ott a fénysebességet, ott valami mérési hiba van, meg ugye a feketetes sugárzásával is érthetetlen, hogy így is lehet számolni, úgy is lehet számolni, hol nem stimmel, hol stimmel, szóval voltak ilyen apróság, de ezeket majd rendezzük, és a világ már szép, most már a tudást csak alkalmazni kell. Úgyhogy az apja megpróbálta megesketni, hogy soha életében matematikával nem foglalkozik, és megpróbálta ezt lenevelni róla. Iskoláit a híres mintagimnáziumban, az apja által kialakított híres mintagimnáziumban, a mai Trefort utcában végezte. Hát mintegy mellékesen érettségi után érettségizőknek kiírt Eötvös József országos versenyt megnyerte. Hát mindenesetre a műegyetemre ment tovább, de egy kicsit nézzük körül, hogy a gyerekkorát, meg ezt az egész világot, hogy ez mi volt. Ugye a 19. század vége az egy nagyon érdekes korszak volt, tulajdonképpen átnyúlt egészen az első világháborúig. Ha végignézzük effektív, hogy hogy éltek az emberek Európában, akkor kiderül, hogy mindaz, amit ma az Európai Unió magának célul kitűzött, az megvalósult. Az emberek minden további nélkül utazhattak, azt se tudták, hogy útlevél lehetséges. A pénzt mindenütt ugyanúgy elfogadták, igaz, hogy ez arany alapú, meg ezüst alapú pénz volt. Ugye a tőke, a munkaerő az úgy ment és úgy jött, ahogy akart. Tehát mindaz, amit mi kitűztük a céluknak, egy valami hiányzott. Hát hiányzott hozzá az a hatalmas nagy bürokrácia, ami van, meg hát az a pénzügyi diktatúra se volt annyira olyan komoly. Magyarország ennek a fejlődésnek az egyik élvonala volt. Egy kis mellékes adat. Tudták önök, hogy a 19. század végén a világ legnagyobb malomipara Magyarországon volt. Amerika, az USA csak a második volt mögöttünk. Ugye? Na most a másik a gyerekkorban, úgy nézzük körül. Szentkirályi utca 21, ahol született. Kérem szépen, a Szentkirályi utca 21-ből néhány perces sétával el tudunk jutni a Pál utca sarkán lévő Grundra, ahol ott játszottak a környékbeli gyerekek. Miért ne játszhatott volna ott a kis Tódor is? Ugye? És ezt a Grundot ugye mennyire jól ismerjük a Pál utcai sarkán. És ő is egy ilyen gyerek volt, egy ilyen habitusú gyerek volt, majdnem azt mondaná, egy olyan pesti vagány. Egész életében megmaradt ez a dolog, ez az ácsfelés, bokkás tartom. Gondoljuk el később. 1919-ben, mint magyar katonatiszt, noha ő akkor már Aachenben professzor volt, itt ragadt Magyarországon, nem engedték utazni, ugye, mert akkor, ha egy katonatiszt átlépi a magyar határt, akkor ki fog törni a újabb világháború. Ő azonban kiszökött. Hogy nem, sötétbe kiszökött. 1920-ban építettek egy Aachenben egy vitorlázó gépet, a vaszerkupai lőni versenyre, lehet, hogy majd arról egy kicsit beszélek még. Ez egy francia terület volt, ahol egy repülőgépet onnan kivinni, átvenni, hát azt el kell kobozni, össze kell törni, szóval lehetetlen volt. Átlopták ezt a gépet Römbe, ahol aztán igen komoly eredményeket. És a teteje öregkorában, 1945-ben, Moszkvában volt egy nagy értekezlet, ahol Amerika részéről, a Kármán Tódor is ott volt a tudósok között, kérem szépen, repülőgép stoppal, minden papír nélkül, vízum, minden papír nélkül átszökött Budapestre, Moszkvából. Budapesten kiszökött azéből, a Mátyásföldi repülőtérről ott, az oroszok orra előtt, hogy meglátogassa a családját, a testvéreit, mint egy mellékesen, aztán úgy, utána úgy kivitte a magyar aerodinamikusok krémjét is Amerikába. Érezzük már, hogy ez egy milyen fantasztikus egy ember volt. Folytassuk az élettörténetét. Ugye 902-ben végzett kitüntetéssel a műegyetemen, hát ilyen fejjel ez nem olyan nagy csoda. Két embert kell megemlíteni a tanárai közül, az egyik a matematikát tanította, a világhírű König Gyula, a másik pedig, aki az életében a legnagyobb befolyást tette, Bánki Dónát, akinek kedvenc tanítványa volt, és aki mérnökké nevelte őt. Ugye végzette az izén, és akkor a Bánki Dónát, ahogy szokta a tanítványaival, rögtön elhelyezte a ganzgyárba mérnöknek, ott dolgozott. Valószínű, hogy az 1902-ben megjelent első tudományos publikációját is egy ilyen ganzgyári probléma alapján írta. Aztán apropó, hát képekkel nem mentem tovább, tehát itt a Kármán családnak egy néhány képe. Tehát akkor utána, ugye, mint érettségizett embert, önkéntes évére be kellett vonulnia, és hát mint egy snajdik tüzér főhadnagy szerelt le. Bánki Dónát, amellett, hogy ő a ganzgyárban dolgozott, szokása volt ez akkoriban, meghívta tanársegédjének a műegyetemre. 1906-ban itt kezdett el foglalkozni tulajdonképpen az első nagy horderejű tudományos kutatásával, a rudak plasztikus kihajlásával. Ugye a rugalmas kihajlást az Euler gyönyörűen megoldotta, de hát a gyakorlatban ez nem mindig passzolt a dolog. Ekkor kezdett Kármán Tódor ezzel foglalkozni, ebből akarta írni a doktori disszertációját, és 1906-ban a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjat adott neki, hogy kimehessen Göttingába Prandtlhoz, aki akkor talán a világ legnagyobb mechanikusa volt, nem csak áramlástamba, hanem egyéb dolgokban is, hogy ott doktorálhasson le. 1910-ben doktorált, meg kell, hogy mondjam, hogy a doktori disszertációjához, és ez jellemző az egész későbbi működésére, és majd nagy tanulságuk fog számolni hozzánk, a Krupp gyár biztosította azokat az akkor szokatlanul nagyértékű anyagi feltételeket, sajtokat és egyebeket, amik a kutatásához szükségesek voltak, és amit teljesítették. Göttingába két nagy matematikussal ismerkedett meg, ami egész életében hatással volt rá, ugye Dávid Hilbertre, ugye az egyik az elméleti matematika és világképnek az egyik csúcsa, és a másik Felix Klein volt, aki viszont a gyakorlati matematikának az egyik vezető alakja, többek közt a differencia számítást is, ő indította el. Na, a differencia számításon alapszik most mind az a véges elem analízis és egyebek, amiket mi most általában annyira csodálunk. Ugye 1910-ben ledoktorált, akkor rögtön kapott Prandtltól egy docensi státuszt, nem mondanám állásnak, mert pénzzel nem járt, viszont hát a mindenfajta kutatásokban, a cepeli művek egyebek közt végzett kutatásaiban, ahol az örvényekkel kapcsolatban komoly felfedezéseket tett, az hogy részt vett, de hát valamiből élni is kell, úgyhogy 1913-ban a Selmecbányai főiskolán elvállalta a hidraulika tanszék vezetését. Na, erre a németek is észbe kaptak, hogy hát egy ilyen embert azért nem szabad csak úgy elengedni, és fél éven belül Prandtl elérte, hogy Aachenben a Junkers professzor, akinek egyébként az a híres repülőgépgyára is volt, meg aki azokat a gázkazánokat gyártotta, amiket ma is használunk, illetve az ő cége által fejlesztett kazánokat, az alapított egy repüléstechnikai tanszéket, de mivel el akart menni az iparba, mert ott több dolga volt, hát keresett ennek a tanszéknek az élére egy vezetőt, és erre hívták meg őt oda 1913-ban. Későbbiekben részletezem, hogy milyen forradalmi módon tanított, és milyen jó dolgai voltak. Ugye 13-ban egészen 1930-ig tanított Aachenben, ezt csak a világháború szakította meg, ahova tehát ugye ő egy tűzér hadnagy volt, tehát rögtön behívták, és teljesítette a szolgálatát, egészen addig, amíg a németek ki nem kérték az osztrák-magyar monarchiától, mert a németek tudták, hogy ő egy milyen jó aerodinamikus, és kellett a repüléshez. Na, akkor észbe kaptak az osztrákok is, és nem adták ki, hanem a Fischamendi a Flieger Arzenálba, a repülőkísérleti intézetbe helyezték át. 1930-ban költözött ki Amerikába, a Caltechre, ahol utána az élete végéig ott dolgozott. Nézzük meg részletesebben, hogy miket is csinált. Nézzük be először, hogy mint tudós ember milyen volt. Ő magáról mindig azt mondta, hogy egy alkalmazott matematikus, vagy egy alkalmazott mechanikus. De én azt mondanám, hogy legjobban az a ma nem igen használatos jelző illene rá, hogy polihisztor. Itt, amikor mondom, felkészültem erre az előadásra, itt értek a legnagyobb meglepetések. Csináltam itt egy kis, magam csinálta táblázatot, hogy összesen ugye 154 darab publikációja volt, 902-től 965-ig halála után is megjelent egy, és felosztottam különféle területekre, hogy hány publikációja jelent meg. Most kérem én, azokat a publikációkat nézzük meg, ahol kevés van, ugye? Tehát ilyen publikáció például a talajmechanika, vagy kiigazítottak, hogy a kőzetmechanika területén végzett munkája, ami nagyon kevés, ezt még Göttingába csinálta, de alapozó tudomány, ma is használják az ő eredményeit, ugye? Hát a matematikát külön nem mondanám, a meglepő atomfizika. Kérem szépen, a nagyon jó barátságba került Max Bornnal, mint diákok. 54-ben kapott Nobel-díjat, aki atomfizikával foglalkozott, a Kármán Tódor is nekiállt. Öt olyan alapvető atomfizikai dolgozatuk van, amik ma is élnek, ma is használják kristályszerkezeteknek a dolgozatok. Nem tudom pontosan értékelni, mert én azért nem vagyok atomfizikus. Az ember elgondolkodik, hogy ha Kármán Tódort nem viszik el az aerodinamika szeretete meg az örvények, és marad az atomfizikánál, akkor lehet, hogy az űrhajózást egy kicsit később kezdi el a világ, de Magyarországnak lenne egyel több Nobel-díjas fizikusa. Na most még egy területet emelnék ki, a kémiát, ami ugye messze van. Ez már a későbbi időszakban volt, hogy 45 után ugye rakétákkal foglalkozott, és a rakétáknál azok ugye mindig fölrobbantak. Miért robbantak föl? Mert a rakéta tüzelő térben az égés nem volt stabil, nem volt egyenletes. És hát erre nem igen tudtak megoldást csinálni, egészen addig, amíg ő nem csinált egy kis elméletet, és gyakorlatilag megalapította az aerotermokémia tudományát. Most természetesen hát a aerodinamika és a rugalmas, stabil és képlékeny kihajlások és stabilitás problémájába végzett a legnagyobb munkát. Különösen a turbulens áramlás az, ami alapvetően döntő az ő munkájára, és a másik pedig a hangsebesség feletti áramlás, dinamika és a hangsebesség feletti repülés. Érdekes probléma, tudományos probléma, amit érdemes foglalkozni vele, az 1940-ben származik, akkor fölépítették ezt az elhíresült Tacoma híd, Tacoma fölötti hidat, ami egy ilyen nagyon szép, elegáns szerkezet volt, csak egy baja volt, elkezdett fújni a szél, akkor lengésbe jött a híd, úgy is nevezték el, hogy a galoppozó Gerti, és fél évvel az építése után egy erősebb szélnél, hát körülbelül ezeket a jelenségeket mutatta, amit láttunk, és a híd összeomlott. Na most mindenki tanástalanul állt a dologba, mert ugye minden előírás szerint volt méretezve, túlméretezve, de a dolog az, hogy ez nem egy egyszerűen szilárdsági probléma volt, hanem egy úgynevezett aeroelasztikus jelenség, tehát amikor a levegő áramlásából hatására fellépő erők rezgéseket okoznak, és ez okozza a problémát, és így is kell megoldani. Ez a repülésben nem olyan régen felfedezett dolog volt, hidaknál föl sem merült valakiben, hogy egy ilyennel foglalkozni kell, de ezt a problémát ő oldotta meg, és mai napig is ezt használják a viszont. Rendkívül nagy munkája volt a szélcsatornák területén végzett munka. Az első ábrán azt mutatom, hogy az az aacheni úgynevezett nyitott szélcsatorna, amit ő Junkerstől örökölt és amit átvett, erre az a jellemző, hogy a külső levegőt szívják be, fölgyorsítják, és aztán az úgy elveszik az energia. Ő kitalálta azt, hogy energiatakarékosság céljából, tehát megfordítja és ugyanazt a levegőt keringeti, ami rengeteg problémával jár. Ma ezt használjuk. Na most, hogy mivé lettek a szélcsatornák, te adok egy képet a NASA-nak a jelenlegi szélcsatorna terepéről, úgyhogy lehet látni, hogy ezek milyen hatalmas nagy építmények, milyen hatalmas nagy energia felhasználással járnak. Kérem szépen, a Pasadena-ban Kármán által épített szélcsatornának még ugye a 20-as évek végén kezdték építeni. Az egyik feltétele volt, hogy megépüljön a Colorado folyón az a híres Boulder Dam, ami annyi elektromos energiát tudott adni, hogy ezt a szélcsatornát meg tudta hajtani. A rakétatechnikáról még szeretnék néhány szót szólni. 1930-as évek közepén. Ha valaki tudományos körökben kimondta azt, hogy rakéta, az körülbelül úgy néztek rá, mintha azt mondta volna, hogy perpetuum mobile. Tehát az egy játék, az egy hülyeség az azért. Ő mégis, hogy így mondjam, összehozta ott a Caltech-en az úgynevezett öngyilkosok klubját, akik a rakétatechnikával kezdtek el foglalkozni, és na ezt az öngyilkosok klubját, ezt most úgy hívják, hogy Jet Propulsion Laboratory. Nem tudom, 40-50 ezer ember dolgozik most a keze alatt. Ez az érdekes valami, ami egyszerre tartozik a NASA-hoz is, meg a Caltech-hez is, az egyetemhez. A háború után, ugye, azt tudna mondani, hogy ez az ő vezetése alatt ez a laboratórium dolgozta ki Amerikának az első működő rakétáit, ők lőtték fel az első amerikai műholdakat, úgyhogy nem véletlenül adta a neki ezt a, azért. Hát oktatói munkájáról rendkívül, hogy így mondjam, szeretett oktató volt, és nagyon sok híres tudós nevelt. Hogy a rakétákkal is kapcsolatban maradjunk, néhány évvel ezelőtt halt meg a kínai űrrepülés atya, Chie Hüesen, aki az ő tanársegédje volt Kaliforniában. És hát nézzük meg, hogy Kína most hol áll az űrrepülésben. Hát mérnökségéről mit tudok mondani? Mint oktatót, ugye itt volt a 1913-ban így nézett ki, és 1953-ban, ahol még mindig oktatott. Mérnöki munkái közt elsősorban megemlíteném ezt a kötött helikoptert, amit még Fishermanben fejlesztett. Ezeket a repülőgépeket, ami korának akkor mindig, hogy így mondja, a toppon lévő valamilyen voltak, ezek az ő segítségével fejlesztették. Na most, kérem szépen, milyen tanulságokat tudunk levonni az ő életéből? Az első az, hogy ő mindig olyan dolgokkal foglalkozott, amely új volt. Tehát nem másolt le dolgokat, hanem mindig a újba, a legújabba ment be. A másik nagyon nagy tanulság, hogy szorosan összekapcsolta mindig a gyakorlatot az elmélettel. Tehát az volt az elve, hogy gyakorlat nélkül nincs elmélet, és elmélet nélkül nincs gyakorlat. Következő ilyen, hogy nagyon nagy súlyt helyezett mindig a matematikára. Tehát a matematikai alapokra nem véletlenül írt egy csodálatosan jó egyetemi matematika tankönyvet. Nagyon fontosnak tartotta a hallgatóival végzés utáni kapcsolatokat, nagyon fontosnak tartotta az elitképzést, és mondjuk ebbe összesíthetném azokat a dolgokat, amiket ő úgy fontosnak tartott, és ami az az érzésem, hogy számunkra is, hát tanulságul szolgálhat, és ha ezt az utat követjük, akkor nem biztos, hogy rossz úton járunk. És hát szerettem volna önökkel megismertetni egy ilyen rendkívüli embert. Köszönöm, hogy meghallgattak.